Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Civilek tüntettek a devizahitelesekért. A pénzügyi jogok biztosa elhalasztaná a kilakoltatási moratóriumot. Várhatóan nem kell regisztrációs díjat fizetniük a gazdáknak az egy hektárnál kisebb területek után. A nagy mennyiségű lehullott hó miatt számítani lehet árvizekre, ha csak nem lesz lassú az olvadás. Ma jelentkezik harmadszor a Dal, ez lesz az Eurovíziós Dalfesztivál utolsó hazai elődöntője. Napokon belül kezdődjenek meg a tárgyalások a kilakoltatással fenyegetett 170 ezer devizahiteles család problémájának megoldásáról. Ezt kezdeményezi a pénzügyi jogok biztosa. Dubravszky György erről azon a fővárosi demonstráción beszélt, amelyen a bajba jutott devizahitelesekért tüntettek a résztvevők. A biztos azt mondta, javasolja azt is, hogy 45 nappal hosszabbítsák meg a március 1-én hatályát vesztő kilakoltatási moratóriumot, amely a lakáshiteleseket, illetve a közműtartozást felhalmozókat is érinti.
Több tucat magyarországi településről érkeztek a devizahitelesek a fővárosi demonstrációra. Sokan táblákat is tartottak a kezükben.
Szakképesítés nélkül néhány perc állt rendelkezésünkre.
A főszervező szerint a többség a szükséges információk nélkül kötött szerződést, így került adósság csapdába. Kásler Árpád azt mondja, a törvény mindig a bajba jutott adósok oldalán állt, a politikusok viszont szerinte nem bántak elég kemény kézzel a bankokkal, hogy azok betartsák a szabályokat.
Független ciklusoktól, tehát ez nem a jelenlegi kormányról van szó, nem az előzőről, az elmúlt 22 év politikusai felelősek. Azért a helyzetért, amit most úgy nevezünk, hogy devizahitelezés.
A Jobbik közölte, szolidaritást vállal azokkal, akik a devizahitelesekért tüntettek.
Mindent, amit egy politikai párt megtehet, akár az emberek felvilágosítását is beleértve, megtesszük azért, hogy a fejekben egyrészt tisztázódjon, hogy mi vezetett a hazai devizahitelezésnek a jelenlegi állapotához, másrészt pedig elmozdítsuk a holpontról ezt a megrekedt kérdést.
A Fidesz frakció közleményében azt írja, a demonstrálóknak igaza van, miszerint Magyarország nem kér többi egy baloldali bankárkormányt. Hozzáteszik, a Gyurcsány-Bajnai kormány devizaadóságba taszított százezreket, a bankárkormányok alatt pedig 500 000 magyar család otthonára került jelzálog. Kiemelik, a Fidesz intézkedések tucatjait hozta a bajba jutottak érdekében, több mint 102 000 devizahiteles élt eddig az árfolyamgát, 170 000 hiteles pedig a végtörlesztés lehetőségével. A nemzeti eszközkezelőnél pedig további 10 000 ad megmentésére van keret. A demonstráción megjelent a pénzügyi jogok biztosa is. Dubravszky György azt mondta, még a kilakoltatási moratórium lejárta előtt kerekasztalt hívna össze, amelyen a kormány, a bankszövetség és a civilek képviselői is jelen lennének. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatja.
Szakmai tárgyalás kezdődjön bankszövetség, állam, illetve civil oldalról. Mind a három fél három szakértőt küldene. Ez még mindenképpen a legrövidebb időn belül, tehát a kilakoltatási moratórium lejárta előtt le kell ülni a tárgyalóasztalhoz.
A pénzügyi biztos szerint átfogó javaslat kell a devizahiteleseknek, mert az eddigi kormányzati megoldások már nem elegendőek. Dubravszky György azt is javasolja, hogy a tárgyalások megkezdésével egy időben 45 nappal hosszabbítsák meg a március 1-én hatályát vesztő kilakoltatási moratóriumot, amely nem csak a lakáshiteleseket, hanem a közműtartozást felhalmozókat is érinteni.
A tegnapi határidőig 588 pályázó jelentkezett az Ócsai lakóparkban épült szociális lakások bérleti jogára. A most benyújtott pályázatokat a Máltai Szeretetszolgálat rangsorolja. Környezettanulmányt készítenek mindenkiről, vizsgálják majd a vagyoni viszonyokat, képzettséget és azt, hogy hajlandóak-e a közfoglalkoztatásban is részt venni. Előbbre kerül a listán az, akinek van keresete. A bírálóbizottság március 25-én 80 háztartást jelöl ki bérlőnek. Az ócsai házakra azokat adták be a kérelmüket, akiknek a lakását 2011. október 1-e és 2012. november 30-a között kényszer értékesítésre jelöltek ki. Az ingatlan értéke a szerződés szerint nem haladhatta meg a 20, illetve nagyobb városokban a 25 millió forintot. Várhatóan mégsem kell regisztrációs díjat fizetniük azoknak a gazdáknak, akik egy hektárnál kisebb mezőgazdasági területet használnak. A Vidékfejlesztési Minisztérium azért döntött a regisztráció mellett, mert az egy hektárnál kisebb birtokok esetében is tudni szeretnék, hogy kik a használók. A tervek szerint ugyanis ők is kapnának terület alapú támogatásokat. Azok pedig, akik eddig fizettek, visszakaphatják a pénzt.
Az idei év során közel, illetve pontosan 60 ezer forintot fizettünk ki a földhivatalnak.
Az év eleje óta már nem csak az egy hektárnál nagyobb területeket, hanem az ennél kisebbeket is regisztrálniuk kell a gazdáknak. Be kell jelenteni, hogy ki és mire használja a földet. A regisztrációs díj 6, de akár 12 ezer forint is lehet területenként. Így annak, aki sok apró parcellán gazdálkodik, mindegyik után kellett regisztrációs díjat fizetnie.
Én örülnék neki, hogyha ezt a díjat eltörölnék, hiszen az ebből gyakorlatilag zsebben maradt összeget bele tudnánk forgatni a termelésbe, műtrágyavásárlás, vetőmagvásárlás, hiszen most ezek az időszakok vannak, és bizony ezek jelentős tételek.
Ezért is nyújtott be most törvénymódosító javaslatot a Vidékfejlesztési Minisztérium. Ha az országgyűlés elfogadja, akkor mégsem kell majd regisztrációs díjat fizetniük a földhasználóknak.
Végül is ezt az állam saját maga szerette volna ezt az adatbázist létrehozni, így nem túl etikus, hogy ezért még díjat is fizetessünk az állampolgárokkal, tehát egy olyan előterjesztést tettünk az országgyűlés részére, hogy ezt a regisztrációs díjat töröljük el.
A miniszteri biztos azt mondta, azért kell regisztrálni, mert a Vidékfejlesztési Minisztérium azt tervezi, hogy az egy hektárnál kisebb területen gazdálkodók is kaphatnak majd földalapú támogatásokat. A támogatást pedig soha nem a tulajdonos, hanem a használó kapja. Ha az országgyűlés megszavazza a törvényjavaslatot, akkor azok a gazdák, akik már kifizették a regisztrációs díjat, visszakapják a befizetett összeget. Regisztrálni azonban továbbra is kötelező, legkésőbb április végéig.
Rekordot döntött 2012-ben a belföldi turizmus, míg a válság előtt sem volt akkora forgalma a hazai szállóknak, mint tavaly. 2007-hez képest több mint 3%-kal nőtt a belföldi vendégéjszakák száma, és 10%-kal a szállók bevétele. A növekedésben nagy szerepe volt a szép kártyának is, összesen 10 milliárd forintot fizettek ki vele.
Ez közül látható is, hogy teljesen tele vagyunk.
Húsvétig már szinte minden szoba elkelt ebben a bükkfürdői szállodában. Egri Béla már 20 éve jár ide. Azt mondja, sosem csalódott a hazai vendéglátókban.
Olcsóbb, kényelmesebb, nem kell annyit utazni. A speciál bükkfürdő közelebb van, a feelingje az páratlan, a költségszint az meg olyan, hogy kibírjuk.
Éppen ezért egyre többen választanak hazai szállodákat a pihenéshez. Bükkfürdőn egész évben nagy a forgalom.
A gyógyturizmusban érdekelt vendégek azok a tavaszi és az őszi hónapokban látnak el minket rendelésekkel, és elég szép számmal. Az idei év is már egészen jól indult a január és a február tekintve. Teltházak többnyire akkor vannak, amikor a hosszú hétvégék vannak.
2012-ben 9 hosszú hétvége is volt, ennek is köszönhető, hogy rekordévet zárt a belföldi turizmus. A hazai vendégek tavaly 10 millió 300 ezer éjszakát töltöttek el magyarországi szállókban, ez 100 ezerrel haladja meg a tavalyit. Még a válság előtti utolsó évben sem volt ekkora a forgalom a szálláshelyeken. A vendégéjszakákkal együtt pedig a bevételek is 10%-kal nőttek. A szakértő szerint a belföldi turizmus növekedése több külföldi vendéget is hazánkba vonzhat.
Nagyon fontos a belföldi turizmus, ha az egy minőségi ugrást tud jelenteni, akkor az magával hozza természetesen a külföldről érkezőknek a jogkiszolgálását és nagyobb számát is.
A belföldi turizmus növekedését okozta az is, hogy egyre többen igényelnek szép kártyát. A szállókban a vendégek csak nem 10 milliárd forintot fizettek a pihenőkártyával.
Az MSZP 2014-ben a választásokat követően újraindítaná a Malévot. Józsa István frakcióvezető helyettes azt mondta, ezt már a mostani kormánynak is meg kellene tennie, bár ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen piaci alapon, illetve milyen állami támogatással működhet a cég. Szerinte sokkal több érv szól az újraindítás mellett, mint ellene.
Súlyos veszteség, ha a Malév hiánya az egész magyar nemzetgazdaságnak, súlyos veszteség Budapestnek, az ország fővárosának, súlyos veszteség az idegenforgalomnak, a vendéglátóhelyeknek, szállodáknak, súlyos veszteség a dolgozóknak, akinek megszűnt a munkahelye.
A Nemzeti Légitársaság feltámasztása mellett érvelő MSZP ásta meg a malév sírját, reagált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Józsa István kijelentéseire. A tárca közleménye hangsúlyozza, a malév működését a korábbi kormányok lehetetlenítették el a nemzeti vagyon felelőtlen kiárosításával, a kétes privatizációs manőverekkel és az állami támogatás kötelező bejelentésének elmulasztásával. A Fidesz szerint joggal lehet tartani attól, hogy a Gyurcsány-Bajnai páros visszatérése esetén több családpolitikai támogatás is megszűnne. Cunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő azt mondta, a jelenlegi kormánytöbbség családpolitikai koncepciójának lényege az, hogy a nők, az édesanyák és általában a családok erőteljes védelemben részesüljenek. A Fidesz és a kabinet ezért olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel pótolta a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején elvett juttatásokat. Példaként említette a szociálpolitikai támogatás visszaállítását és a gyes megemelését 2-ről 3 évre.
Az egész életpályán át, ha úgy tetszik, álló védelem alatt áll a család és az édesanya, hiszen a munkába való visszatérés és a gyes visszaadása mellett magának a családnak a fokozott védelme, az alaptörvényben való kiemelt védelme azt jelenti, hogy biztonságban lehetnek Magyarországon a családok.
Határozatlan idejű országos sztrájkot hirdet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, jelentette be a PDS elnöke. Mendrei László a lépést azzal indokolta, hogy nem tudtak megállapodni a kormánnyal az oktatási rendszer átalakításáról. A munkabeszüntetés legkorábban március 2. felében várható. A 6 pedagógus szakszervezetből 5, köztük az ágazat legnagyobb reprezentatív érdekképviselete egyébként, januárban megállapodott a kormánnyal. Az aláírt egyesség értelmében részt vehetnek a köznevelés átalakításának előkészítésében, a pedagógus életpálya modell bizonyos részeinek kidolgozásában, és ellenőrizhetik a közoktatás megújítását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a sztrájk nem szolgálja a pedagógusok érdekeit. A tárca közleményében azt írja, a PDS minden észszerű kompromisszumot elutasított, és olyan követeléseket fogalmazott meg, amelyek teljesülésük esetén veszélybe sodornák az egész magyar iskolarendszer működését. Nem büntető adó a hallgatói szerződés, hanem a költségek visszafizetése, jelentette ki az Emberi Erőforrások minisztere az osztrák Wiener Zeitungnak. Balogh Zoltán azt mondta, a felsőfokú tanulmányok ingyenesek mindazok számára, akik készek a diplomájukért felelősséget vállalni. Aki belföldön marad, annak nem kell fizetnie. Aki külföldre megy dolgozni, annak utólag ki kell fizetnie felsőoktatási képzését abból a többszörös jövedelemből, amelyet külföldön keres. Az elmúlt 20 év egyik legjelentősebb vízkészlete halmozódott fel a lehullott nagy mennyiségű hó miatt az észak-magyarországi folyók vízgyűjtő területein. A szakemberek attól tartanak, hogy ha hirtelen jön az olvadás, akkor jelentős árvizet okozhat. Áder János köztársasági elnök Szolnokon azt mondta, a nagy áradásokra idejében el kell kezdeni a felkészülést, nem lehet az utolsó órákban kapkodni.
Ott már most autó nem lesz. Ki tudja, az időjárástól függ, hogy milyen időjárás lesz.
Árvíztől tartanak a sajúecsegiek, abban bíznak, hogy lassú lesz az olvadás, így nem hirtelen emelkedne a folyók szintje. Itt a Sajón indulhat meg először az áradás Borsodabaui Zemplén megyében. A folyó vízgyűjtőjén Szlovákiában ugyanis nagyon sok hó esett a télen, a múlt heti csapadék pedig tovább rontott a helyzeten.
Külföldi vízgyűjtő területen az elmúlt 20 év egyik legjelentősebb hóban tárolt vízkészlete van. Ennek mértéke 0,8 köbkilométer, ami az átlagosnak több mint kétszerese.
Közben a köztársasági elnök Szolnokon tájékozódott az árvízvédelmi előkészületekről.
Itt a fejünk bugánál, tehát a vízben állnánk, és nem kapnánk levegőt.
Akkor ott látszik.
Áder János a 2010-es árvíz szintjét mutatja. Az elmúlt 15 évben itt a Tisza többször is kilépett a medréből. A várost védő gát tönkrement, helyreállítása ősszel kezdődött.
A munkagépek most nem dolgoznak, mert hétvége van, de Szolnok városa is egy Európai Uniós forrás felhasználásával, részben pedig önerőből készül arra, hogy egy esetleges újabb rekord árvizet is sikeresen kivédjen.
Az országban már mindenhol ellenőrizték az árvízvédelmi létesítményeket, és felkészültek a tavasszal várható áradásokra, mondta az Országos Katasztrófa Védelem főigazgatója.
Teljesen új alapokra helyeztük a polgári védelmi rendszert, amelyik működésképtelennek bizonyult 2010 nyarán a borsodi árvíznél. Ma már 102 000 polgári védelmi kötelezett megfelelő eszközparkkal áll rendelkezésre.
Tovább építik a víztározókat is. Ezekbe szükség esetén több millió köbméter víz engedhető. Ezzel csökkenthető a gátakra nehezedő nyomás, és el tudják vezetni az áradást anélkül, hogy a védművek átszakadnának.
Belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni több dél-balatoni településen. Balaton Összödnél 24 órában működik a szivattyú, hogy a januárban lehullott rengeteg csapadéktól megszabadítsák a gyűjtőterületet. Zamárdinál viszont, ahol harmadfokú a készültség, egyelőre nem tudják megkezdeni a védekezést, mert ellopták a szivattyút működtető motort.
20 cm emelkedett a Balaton vízszintje a sok csapadék miatt. A szakemberek szerint éveleje óta 120 millió köbméternyi víz érkezett a tóba, ez három velencei tónak felel meg. A tó déli partján már a belvíz okoz gondot. Balaton-Endrét térségében az üdülő környékét sok helyen víz borítja, de az ingatlanokat egyelőre nem veszélyezteti.
Nem tudok róla, az utóbbi időben semmilyen probléma nem volt.
Több helyen is védekezni kell a belvíz ellen. Balaton-Bogláron, Balaton-Öszödön, Szántódon és Zamárdiban is belvízvédelmi készültséget rendeltek el.
Egy ideiglenes telepített szivattyúval lehet megkezdeni a belvíz átemelését a belvízöblözetből.
A szivattyúzás azonban akadozik. Az elvezető mederben ugyanis túl magas a vízszint, és ezért ki kell kotorni a csatornát. Ráadásul tolvajok megrongálták a szivattyútelepet.
A zamárdi stabil szivattyútelepünk üzemképtelen. Ismeretlen tettesek eltulajdonították az elektromos meghajtómotorokat, tehát ezért társulatunknak a vízügyi igazgatósághoz kellett fordulnunk, és a vízügyi igazgatóság fog biztosítani számunkra egy telepített ideiglenes szivattyút, amivel a vízszint csökkentés után megkezdhető a belvíz átemelés.
Víz alatt áll ez a kis kert Bükk-Aranyoson. Borsod megyében 3200 hektár területet borít belvíz, főleg Szántót és Legelőt. A szakemberek szerint akkor válhat kritikussá a helyzet, ha hirtelen sok eső esik.
Míg az ország egyes részein az olvadás okoz gondokat, a sípályák környékén igazi tél fogadta a sportolni vágyókat. A több mint fél méteres hóréteg kiváló volt a síelésre. Eplényben és Bánkúton is működött az összes pálya.
Először csak apa segített, de utána már ideig elcsúsztam egyedül.
Ma először csatolta fel a síléceket ez a kislány Eplényben. Még tudott gyakorolni, hiszen igazi téli időjárás várta ma a téli sportok szerelmeseit az ország több pontján is. Persze a gyakorlottabbak voltak többségben az ország egyik legkedveltebb sípályáján. A Magyar Snowboard Szövetség versenyén használták először élesben az első hazai földalapú ugratót.
Gyönyörű időnk van, a hó szuper, rengeteg havunk van, lehet szánkozni ott fent, lehet sífutni ott lent, meg sífutni az erdőben.
Az összes pályát megnyitották Bánkúton is. Itt az elmúlt napokban csak nem 60 centi hó esett, ezért még az enyhe időben is lehetett síelni.
Elég ritka dolog, hogy Magyarországon februárban természetes hó van, és tényleg nagyon jó a hóminőség. Reggel meg fagyos volt, most már szerencsére kisütött a nap, úgyhogy tényleg síelhető lett a pálya, úgyhogy remek.
Sokan ki is használták a lehetőséget, de a pálya üzemeltetői azt remélik, még nem ér véget a szezon.
Ez a szezon eddig közepesnek mondható, tehát az elmúlt télhez képest közepes, azonban még reménykedünk a folytatásban, a hótakaró elég vastag.
A meteorológusok szerint február utolsó napjaiban újabb havazás is jöhet.
Még 50-en vannak kórházban az oroszországi Cseljabinszkban a meteor felrobbanása miatt. Az amerikai űrkutatási hivatal szerint a légkörbe érkező szikladarab széthullásakor 20-szor annyi energia szabadult fel, mint a Hiroshimára ledobott atombomba felrobbanásakor. Meg nem erősített hírek szerint tegnap Kuba fölött is széthullott egy meteorit.
Aprólékos gonddal fésülik át a Cserbakul nevű tó környékét az orosz halászok, akik a meteorit részeit keresik. A közelben lévő település lakói három helyen is láttak becsapódni kisebb darabokat. Átkutattuk a tó jegét körülbelül 3 kilométer hosszan, mire elérkeztünk ehhez a kráterhez, amely elsőre közönséges léknek tűnik, meséli a csapat egyik tagja, egy helyi halász. Azt mondja, a lyuk környékén szinte szabályos alakzatban szóródott szét a jégtörmelék. Mostanáig mindössze egyetlen apró kődarab került elő, amely akár a meteorit része is lehet. A kórházakban csaknem 1200-an jelentkeztek, legtöbben a széttört ablakok üvegszilánkjai miatt sérültek meg. Ez a biztonsági felvétel Cseljabinszkban, a sportcsarnokban készült, ahol az ifi dzsúdósok edzettek, amikor a meteorit megérkezett. A kamera képén látszik, amint a villanás után berobban az ablaktábla. Az első becslések szerint az égitest 1 milliárd rubel, azaz 7 milliárd forintnyi kárt okozott. 100 000 háztartásban törtek be az ablakok, helyenként a távközlési rendszer is megrongálódott. Több épület életveszélyessé vált. Vladimir Putyin államfő átfogó ellenőrzésre utasította a rendkívüli helyzetek minisztériumát. Alaposan elemeznünk kell a helyzetet, fel kell mérnünk minden kárt, nem csak az infrastruktúrában és a távközlésben, hanem az energiaszektorban is. Ez a téli rendkívüli hideg miatt különösen fontos, jelentette ki az elnök. Az amerikai űrkutatási hivatal szerint a meteorit körülbelül 15 méter átmérőjű lehetett, óránként 64 000 kilométeres sebességgel hatolt be a Föld légkörébe. Több mint 20 kilométer magasan hullott darabokra.
Csillagászok szerint bárhol, bármikor becsapódhat egy a tegnapihoz hasonló meteorit a Földbe. Nem létezik ugyanis olyan megfigyelő hálózat, amely a több millió égitest pályáját nyomon követné. Így nem tudjuk előrejelezni az ilyen eseményeket. Közben tegnap este egy kis bolygó rekord közelségben haladt el a Föld mellett. Erről előre tudtak a csillagászok, így azt is ki tudták számolni, hogy nem veszélyezteti a lakosságot.
Profi és amatőr csillagászok figyelték izgatottan világszerte a kisbolygó elhaladását a Föld mellett pénteken. A 45 méter átmérőjű 130 000 tonna tömegű égitest azonban a felhős idő miatt Európa és Ázsia legtöbb részéről nem látszott. Kicsit csalódott vagyok, hogy semmit nem láttunk, de azért mérges nem. Talán a következő alkalommal szerencsésebbek leszünk, mondta egy spanyol csillagász hallgató. A NASA számításai szerint az aszteroida 27 600 kilométerre közelítette meg a Földet, így jóval közelebb volt, mint a 36 000 kilométerre keringő műholdak. De mivel nem csapódott be, károkat sem okozott. Nem úgy, mint a harmadakkora átmérőjű Oroszországban felrobbant meteorit.
Mondjuk ez volt a kisbolygó, és ez a meteorit.
Horváth András űrkutató csillagász szerint, mivel a meteorok jóval kisebbek, mint az aszteroidák, és a világűrben több millió van belőlük, bárhol, bármikor újra becsapódhatnak. Az előrejelzésükhöz szükséges világméretű rendszer pedig még nem működik a Földön.
Ha egyszer egy ilyen mondjuk lezuhan New Yorkra, Moszkvába, Budapestre, vagy ennél nagyobb, akkor lehet, ha még lesz rá lehetőség, hogy pénzt fognak szállni egy ilyen nagy világhálózat kiépítésére.
Tavaly januárban, mielőtt a 14 tonnás Phobos űrszonda becsapódott a Földbe, a katasztrófavédelem riasztást adott ki. Akkor ugyanis számítani lehetett arra, hogy a műhold egyes részei Magyarországra zuhannak. A pénteki orosz meteorit felrobbanásának viszont semmilyen előjele nem volt. A néhány órával később érkező kisbolygóról tudtak a hatóságok, az azonban nem jelentett olyan veszélyt, hogy riasztást kelljen kiadni.
Az ilyen és ehhez hasonló esetekben azon múlik, hogy kell-e kiadni katasztrófariasztást, tehát meg kell-e szakítani a műsorokat a tévében, rádiókban, hogy az adott helyzetet az erre hivatott nemzetközi vagy nemzeti szervezetek hogyan értékelik, illetve hogy ennek következményei érintik-e Magyarország területét.
A pénteki kisbolygó hamarosan visszatér. Legközelebb 2019-ben lesz a Föld közelében.
A Fiumei úti nemzeti sírkertben végső búcsút vettek Hegedűs Lóránt református lelkésztől, a Dunamelléki Egyházkerület nyugalmazott püspökétől. Hegedűs Lóránt a budapesti Kálvin téri gyülekezetben kezdte lelkészi hivatását. De az 56-os forradalomban vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották, 98-ban pedig ő lett a Magyar Útkörök tiszteletbeli elnöke. Temetésén református lelkészek hirdettek igét, és tisztelői méltatták az elhunyt életútját. Elindult Párizsba az a beteg kisfiú és családja, akit még tavaly novemberben mutatott be a híradó. A 2 éves Aaronra életmentő agyműtét vár a francia fővárosban. Korábban a közmédia több műsora is foglalkozott a kisfiú történetével. Ennek is köszönhető, hogy a drága műtétre végül összegyűlt a pénz.
Mélyen alszik a kis Aaron a babakocsijában a reptéren. Az egész család elkíséri Párizsba, ahol végrehajtják rajta az életmentő agyműtétet.
Aaron nincs túl jól, nagyon sokat alszik, mert nagyon sok rohama van. Hát mi hogy vagyunk? Igazából nem tudom megmondani. Tehát nagyon izgatottak vagyunk, nagyon stresszesek vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz előtt, illetve mi van előttünk, csak reméljük, hogy valami jó.
A 2 éves kisfiú naponta többször is epilepsziás rohamot kap és összeesik. Egy nagyon ritka agyi elváltozással született, amin a gyógyszerek nem segítenek. Így viszont fejlődni sem tud. Ezért kell megműteni egy párizsi gyermekidegsebészeten. A beavatkozás azonban 15 millió forintba kerül, amit a család egyedül nem tudott előteremteni. Aaron történetét novemberben mutattuk be először a Híradóban és a Kossuth Rádió Krónika című műsorában.
Aaron gyógyulásához természetesen az...
Decemberben pedig az M1-en a Megoldások magazinja is foglalkozott a sorsával. Az adások után sokan telefonáltak az MTV-a közönségszolgálatához, hogy segítsenek.
A Híradó és az MM után is nagyon sokan telefonáltak, mint más ilyen esetben is, és kérték a kisfiúnak az elérhetőségét, bankszámlaszámát, hogy segíteni tudjanak.
Az elmúlt hónapokban a közösségi oldalakon gyűjtést, az interneten aukciót szerveztek, sőt még jótékonysági koncertet is tartottak a beteg kisfiúért. 5 hét alatt több mint 1000-en gyűjtötték össze a szükséges pénzt. Áront először egy hétig megfigyelik majd az orvosok, és csak utána műtik meg. Szülei szerint a kisfiú bátran viselkedik, és remélik, hogy a műtét után teljes életet élhet majd.
Már anyja táplálja a budapesti állatkert újszülött kis elefántját. Az egyelőre még név nélküli bébit 20 percen át szoptatta az anyja. Az újszülött szemmel láthatóan jól lakott. A kis elefánt csütörtökön született, mivel az első 24 órában semmilyen hajlandóságot nem mutatott arra, hogy önállóan egyen. Tegnap hajnalban a szakemberek a mesterséges táplálás mellett döntöttek, de bíztak benne, hogy erre nem sokáig lesz szükség. Leslie Mandoki és világsztár zenész barátai részvételével kezdődött ma este koncert a Fővárosi Művészetek Palotájában. A Németországban élő zenész producer hívására a rock és a jazz világ több híressége is fellép, például Chaka Khan vagy Aldi Meula. A koncerten a magyar kormány tagjai mellett részt vesz Edmund Stoiber volt bajor miniszterelnök és Ilse Aigner mezőgazdasági miniszter is. Rajtuk kívül jelen vannak a nagy német autókoncernek képviselői, valamint a német gazdasági élet vezető személyiségei. Az MTVA a rendezvényt média partnerként rögzíti, és a felvételt többször is sugározni fogja. Hamarosan kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyének 3. elődöntője. Ebben a műsorban is összesen 10 dal hangzik el, közülük 6 juthat tovább a jövő heti középdöntőkbe. 3 dalról a zsűri dönt, 3-ról pedig a nézők. A március 2-ai döntőn derülhet ki, hogy ki képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon májusban a svédországi Malmöben. A Dal című műsort élőben közvetíti az M1 és a Dunavört 20 óra 15 perctől. A stúdióban van már a műsorvezető Gundel Takács Gábor. Szervusz Gábor, kik lesznek a ma esti fellépők, milyen dalokra számíthatunk?
Szervusz Anna, jó estét kívánok a Híradó minden nézőinek, ezúttal is ugye 10 produkció, 10 különféle stílus. Lesznek olyanok, akiket ismerünk már egy régebbi zenekarból vagy zenészínházakból, lesznek olyanok, akiket különféle tehetségkutatókban fedezhettünk föl, lesznek nagyon fiatalok is, szóval sokféle dal, és természetesen meghallgathatunk ezen az estén is két különleges produkciót is. Természetesen nagyon fontos, hogy minél többen részt vegyenek a műsorban, és segítsenek majd eldönteni azt, hogy melyik produkció képviseli Magyarországot Malmöben május közepén. Úgyhogy néhány perc múlva a Híradó után várunk mindenkit szeretettel élőben.
Kíváncsian várjuk a dalokat. Köszönjük szépen Gundel Takács Gábornak a jelentkezést. Most tehát sport és időjárás jelentés után a dal következik. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!